Akkor csendet kérek mindenkitől.
Jó.
Felvétel lesz.
Oké.
Hang forog? Forog. Egyes kamera.
Forog.
Kettes kamera.
Forog.
Lilu szépség napkója. Egyes csapó.
Men.
Tessék.
A szépség benned van, de sokat tehetsz azért, hogy ezt mások is észrevegyék. A Rossmannal közösen készített szépségnapló videóiban megmutatjuk, ebben a podcastban pedig megbeszéljük, hogy mire érdemes időt és energiát fordítani, hogy még jobban érezd magad a bőrödben. Kisbabánknak mindig a legjobbat akarjuk, de sokszor nehéz a sok információ között eligazodni és rájönni, pontosan mivel teszünk a legtöbbet gyermekünkért. A hozzátáplálás egy a sok olyan téma között, amiről annyi vélemény és iránymutatás lehető fel az interneten, hogy abban egyszerűen csak elveszni lehet. Ezért ebben a részben Dénes Dóra funkcionális táplálkozási tanácsadó, az Édes Pofa blog írójával fogjuk átrágni az összes tudnivalót a hozzátáplálásról. Dóra, akinek kisgyereke van, a hozzátáplálás az azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb téma az életében. Amikor megszületik a baba, akkor nyilván az elsődleges nagy kérdés mindig a van tej, nincs tej, hogyan működik a szoptatás. Ugye, hogyha valaki ráadásul mondjuk az első babáját várja, akkor azért ez egy picit ilyen félelemmel teli téma is, nem? Hogy lesz tejem, fájni fog, meddig fogom tudni szoptatni, meddig kell, hogy szoptassam. Nyilván mindenhol azt halljuk, hogy a legjobb a babának, hogyha mondjuk fél éves koráig csak és kizárólag anyatejet tud kapni, de hát azért ez nem az anyukán múlik feltétlenül.
Nem, ahogy az sem, hogy meddig tart a szoptatás, vagy hogy hogyan alakul a hozzátáplálás, ezek mind sok ismeretlenes egyenletek, és tényleg sokan nehéz helyzetben vannak emiatt. Nekem például a szülés után nagyon nehezen indult a tejem, én elég sokat fejtem, nagyon sokat szoptattam, mindenféle problémát, tehát ilyen tankönyvi problémák, mellgyulladás, mindenféle volt, úgyhogy nekem nagyon nehezen indult, de szerencsére aztán sikerült szoptatnom, és fél éves korig kizárólag, és aztán két éves korukig is szoptattam, tehát hogy ezt tudtam folytatni. És a hozzátáplálás is hasonlóan, tényleg ez egy nagy kaland a család életében, ez nem csak az étkezésről szól, tulajdonképpen az bevezetés a családnak az étkezési kultúrájába is.
Mi már elkezdtünk korábban beszélgetni, és én mondtam neked, hogy nekem ez egy nagyon nagy probléma. Igen. Az életünkben a kisebbik kisfiammal, aki most már 3 éves, és hát én is mindent úgy csináltam, ahogy olvastam, ahogy a szakértők tanácsolták, ahogy azt a legjobbnak gondoltam, és hát azt kell mondjam, hogy én csúfos kudarcot vallottam, olyan értelemben, hogy a Félix nagyon-nagyon kevés, igazából egy-kétféle dolgot hajlandó megenni, pedig én is próbáltam színesen, vidáman, viccesen, volt, hogy leültünk együtt a családdal, csak ilyen promóciós evésre úgy hívtuk, hogy lássa, hogy mi együtt eszünk, mert egyébként a mi étkezési kultúránkban például nincs benne az, hogy együtt leülünk este, és akkor, hanem mindenki, ahogy beesik, a nagyfiam kamasz, ő tanulás közben felviszi már, akkor ő fenneszik, miközben tanul, én később érkezem, vagy a férjem később érkezik, szóval egy kicsit össze-vissza vagyunk, és nagyon nehéz ezt az egyébként nyilván követendő rendszer beállítani, hogy mindenki szépen fél hétkor leül az asztalhoz, és egyszerre eszik.
Igen, ez fontos egyébként, és tudod, még az is fontos, hogy az ételkészítés magát is láthassa a gyerkőc, tehát hogy ez egy transzparens dolog legyen, onnantól kezdve, hogy bevásárolunk, mik azok, amiből főzünk, mit készítünk, ezek mind, és esetleg még részt is tudjon venni benne. Tehát ezek mind fontosak, de azért az időhiány az nagyon sok mindent megszab.
Nyilván a körülmények azért árnyalják ezt, mert azért a gyerekeknek van ízlése, ami nyilván, ahogy nőnek, egyre inkább a sajátjuk lesz, és egyre határozottabban tudják elmondani azt, hogy valami jó nekik, vagy valami nem jó, vagy valami ízlik, vagy valami nem ízlik. Ugye itt is nagyon sokféle iskola van. Van olyan, aki egyáltalán nem ad cukrot a gyereknek, van olyan, aki egyáltalán Igen. nem mutat édességet a gyereknek, van olyan, aki azt mondja, hogy nem tiltom, mert ha tiltom, akkor még izgalmasabbá válik a dolog. Szóval ebben is nagyon nehéz eligazodni, de azt azért nyilván te is nagyon sokat találkozol azzal, hogy szülők azt mondják, hogy ezt nem akarja megenni, hogy utálja a zöldséget, amivel nyilván hazabeszélek, de nagyon nehéz egy ponton túl a szülőt hibáztatni, vagy azt gondolni, hogy a szülő elrontott valamit, mert egyszerűen a gyerekek egymástól mást látnak, hogyha mondjuk bekerül egy másik közösségbe, ahol látja, hogy az a gyerek iszik, nem tudom, cukros üdítőt. Én például soha nem adtam még cukros üdítőt a gyerekemnek, de ettől függetlenül például a csokoládét már ő is látta mondjuk a nagy tesótól, és akkor a csokoládé az egy ilyen totem állat lesz.
Hát persze, a második, harmadik gyerekeknél ez már így van, tehát ezt nem lehet már eltitkolni, hogy ilyen ételek is vannak a világon. Én azt hiszem, hogy amikor a hozzátáplálás elkezdődik, vagy mielőtt elkezdődik, akkor érdemes a szülőnek egy saját önismeret gasztratúrára mennie, hogy számára mit jelentenek a különböző ételek, vagy az étkezéshez milyen hagyományok kapcsolódtak a családjukban, neki milyen érzései fűződtek hozzá, mert ezeket mind közvetíti, meg ezek mind minták a család számára, illetve az anya számára.
Azt, hogy egy gyereknél, mondjuk egy 6 hónapos babánál, az, hogy én mondjuk leturmixolom a zöldséget, és brokkolit főzök, meg répát, meg édesburgonyát, itt még nagyon könnyű gyakorlatilag bármit megszerettetni a gyerekkel. Szóval én azt a Félix, amiket 6 hónaposan megevett, azokat ma már nem eszi meg, most, hogy van akarata, meg elképzelése, meg kedvencei. És gyakorlatilag 6-7-8 hónaposan olyan színesen és olyan klasszul evett, hogy tényleg így a csodájára jártam, hogy úristen, de jó, gyakorlatilag bármit, és nincsen olyan zöldség, amit nem tudok neki úgy elkészíteni, hogy ne egye meg. Aztán szépen ez így elkezdett változni. Hogy ezzel a szülő hogy tud lépést tartani, vagy hogy tudja ezt jól irányítani, mert hogyha meg azt mondod, hogy már pedig ez van, és ma ezt eszed, az nálam nem működik, mert az én kisfiam nagyon erős akaratú, ő inkább nem eszik.
De ez nagyon jó hírt fogok mondani, hogy van egy úgynevezett ízablak, ami másfél éves korig, nagyjából másfél éves korig nyitva van. Addig nagyon sok mindent látott, addig sok mindent tapasztalt, meg tudta kóstolni a zöldségeket, gyümölcsöket. Volt rá módja, hogy sokféleképpen táplálkozzon, akkor ahhoz azért vissza lehet majd térni. Tehát, hogy van a dackorszak, ugye utána egy ilyen 2 éves kor környékén. Van, aki nagyon rácsúszik, és kamaszkoráig tart, de persze nyilván azért ennek vannak fokozatai, de hát, hogy tényleg azért a gyerekek, főleg szerintem ez az alfa generáció, ez nagyon, nagyon akaratos és nagyon öntudatos gyerekek.
Tehát akkor te azt mondtad, hogy másfél éves koráig azért nagyon sok lehetősége van a szülőnek, és hogy addig van igazából lehetősége arra, hogy minden ész megmutasson, megszeret izgalmassá, érdekessé és színessé tegyen. Tehát ha jól lerakjuk az alapokat, akkor utána hiába nyilván nagyon sok minden változik, de akkor abból már jól el lehet kezdeni építkezni.
Így van. Úgyhogy ez az a legjobb időszak erre. Tehát, hogy nagyjából 4 hónapos kortól, de hát akkor még nem szoktak hozzátáplálni, vagy ritka esetekben szoktak. Tehát amikor elkezdődik onnantól kezdve, a gyerkőc nagyon nyitotta az új ízekre, meg mindenféle élményre, ami az evéshez kapcsolódik, illetve amit lát a családjában, hogy hogyan is viszonyulnak az ételekhez, és nagyjából másfél éves korig ez az ízablak, ez nyitva áll, és érdemes kihasználni.
Ugye az hozzátáplálásnál, amikor elérkezik az, hogy a baba először szilárd ételt kap, akkor azért nagyon sok anyukának egy stressz, hogy nehogy például félrenyeljen.
Igen.
És ott áll, én is emlékszem, hogy álltam az etetőszék mellett, és gyakorlatilag minden falatnál, amit lenyelt, és ami lecsúszott, egy ilyen, jó, ez is... Nehogy valami baj történjen. Emlékszem, hogy voltam ilyen továbbképzésen, hogy mit kell csinálni, ha félrenyel, hogy kell viselkedni, ki kell rántani, nem, hogy ütögetem, mit fordítom, merre, de hogy azért ez egy stressz, nem? Mindenkinek.
Igen. És a másik oldal, tehát, hogy van két markáns hozzátáplálási irányzat most, amit szoktak követni. Az egyik az a pürés hozzátáplálás, ott az édesanyja, illetve a hozzátápláló ember eteti a gyerkőcöt kanállal, és ez a pürés vonal, és van a BLV, pedig a falatkás. Tehát, hogy ott például a gyerkőc, a a falatkás táplálás során, ő maga fedezi föl az ízeket, textúrákat, és ő maga is eszik. Tehát, hogy ott már, ott szokott ez főleg problémát jelenteni, hogy ettől tartanak a szülők. Az öklendezés, fuldoklás. De egyébként az öklendezés az egy nagyon fontos reflex, és az nagyon is védi a babát attól, hogy probléma legyen. De tulajdonképpen ez lehet, hogy ijesztőnek tűnik így látványra, de valójában egy védelmi reflex.
Ugye itt vannak azért ilyen alapszabályok, hogy kereket ne adjunk.
Igen,
ezeket elmondod, hogy mik azok, amik itt a darabos hozzátáplálásnál fontosak?
Darabos hozzátáplálásnál az lenne a cél, hogy újnyi darabkákat kapjon puha, először is, tehát az első időben puha.
Tehát a kenyérnek vágjuk le a szélét.
Igen, meg a zöldségeket olyan darabokra vágjuk, batonokra vágjuk, és úgy pároljuk.
Tehát,
meg,
hogy a répát azt ne karikára vágjuk, hanem igen. Kis kockára, vagy felezzük el a karikát, vagy igen. Akár harmadoljuk el, ugye?
Igen, és koktélparadicsomot például, vagy szőlőt, vagy olyan gömb alakú kicsi, vagyis hát ilyen közepes méretű zöldségek, gyümölcsöket ne adjunk neki egészben.
A hozzátáplálásnál ugye van egy csomó minden, ami tiltólistás, amire azt mondják a szakértők, a szakemberek, hogy nem javasolt, ugye itt mindenki fél a tejterméket, milyen tejterméket, tehéntejet, hogy adjunk, nehogy a gyerek allergiás legyen, és azért ezek a szabályok is változnak, tehát hogy mondjuk az elmúlt 20-25-30 évet nézzük, akkor ugyanúgy, mint egyébként a táplálkozás többi területén nagyon sok szabály változott. Mik azok az alapdolgok, amiket mondjuk egy, másfél, két éves koráig semmiképpen ne adjunk a gyereknek, mert annyira allergén vagy allergizálhat?
Most érvényben lévő ajánlás szerint a gyakori allergéneket egy éves korig érdemes bevezetni az anyateljes táplálás mellett. Tehát most ez úgy van, hogy...
De régen nem így volt,
nem
ugye?
Nem így volt, tehát a földi mogyorót például nem volt szabad. És most pedig anyateljes táplálás mellett érdemes egy éves korig azt is bevezetni. Tehát most amire a kutatások biztató jeleket mutattak, hogy ez így az immunológiai ablakot így tudjuk kihasználni a legjobban.
Eper, méz...
A méz az nem az allergizáló hatása miatt, hanem amiatt, hogy botulizmust tud esetleg okozni. Aha. Tehát a nyers méz, és ezért azt másfél éves kor alatt nem javasolják. Az eper is bevezethető egy éves kor alatt is, csak hát itt azért az is fontos, hogy nem nagy mennyiségekben. Tehát, hogy itt azért nem kell, hogy minden nap epre tegyen a baba, hanem azért kóstolhatja. Tehát, hogy ezek kis mennyiségű kóstolást jelentenek.
Mi a helyzet a cukorral és az édességgel? Ugye azt beszéltük az elején, hogy ugye vannak olyan szülők, akik egyáltalán nem adnak. Nekem van olyan ismerősöm, aki a Túró Rudiról leszedi a csoki bevonatot, hogy nehogy a gyerek csoki tegyen. De nyilván ez is iskola, ez is kultúra, ez is család függő, de van egyébként általad olyan meghatározott mennyiségű édesség, ami egyébként így oké. Tehát, hogy nem történik semmi, hogyha a gyerek néha eszik ezt, vagy azt, vagy amazt.
Hát igen, az édesség az mindig egy darásfészek tulajdonképpen. Azt mondják, hogy 2 éves korig ne adjunk hozzáadott cukrot. De valójában mi a cukor? Az egy a glükóz és a fruktóznak az összeadódása, tehát hogy glükóz és fruktóz molekula, és ezzel egyébként találkozik mindenféleképpen a gyerköz, tehát nem a finomított formájában, de glükózt tartalmaznak a zöldségek, gyümölcsök, fruktózt a gyümölcsök nagy része, tehát hogy tulajdonképpen cukorral fog találkozni, csak az a lényeg, hogy a hozzáadott cukrot kerüljük olyan módon, hogy például hát, hogy ne adjunk olyan édességet, ami édesített. Tehát ettől még lehet, hogy banánnal édesített édességet adhatunk, és azzal nincsen semmi gond. Szerintem ez bele tud férni a családoknak az életébe, és egy egészséges, tudatos táplálkozásba is. Csak az a lényeg, hogy a hozzáadott cukrot, illetve a finomított élelmiszereket kerüljük.
Az, hogy mitől lesz változatos egy kisgyerek étrendje, és most itt akkor már nem az egyéves kor alatti babákról beszélek, hanem a nagyobbakról, akik már ugye túl vannak a hozzátápláláson. Úgyhogy közben már lehet finnyás, lehet válogatós. Nyilván azt mindig elmondják a szakemberek, hogy ne erőltessünk semmit, mert az a legrosszabb, hogyha nem kér enni, akkor ne legyen kötelező, ne csináljunk olyat, hogy addig nem állhat fel, amíg nem ette meg, mert egyszerűen az ételhez való viszonya fog elromlani.
Pontosan. Sokszor egyébként a szükség van arra, hogy a gyerkőcök a saját határaikat feszegethessék, hogy megismerjék azt, hogy milyen, amikor túleszik magukat, milyen, amikor kihagynak egy étkezést dacolva a szüleikkel, és éhesek. Tehát, hogy megismerjék a saját testérzeteiket ahhoz, hogy így ki tudják alakítani a saját preferenciájukat, vagy azt, hogy megismerjék jobban, hogy a saját ételhez fűződő viszonyuk hogy alakul. Tehát ezek kellenek, úgyhogy ebben érdemes lazítani a szülőket. Nem szabad erre rágörcsölni. És az a lényeg, hogy az étkezés az rendszeres legyen, és az a napi rend része legyen, de nem szabad rigorózusan, vagy nem érdemes rigorózusan tartani semmiféle szabályt.
Mi a legfontosabb, amit mindenképpen adni kell a gyereknek rendszeresen? Gondolok itt a rostokra, hogy hogyan lehet ezeket érdekesen, izgalmasan, változatosan a gyerek elé tálalni, hogy például hogy adunk kenyeret, milyen kenyeret. A gyereknek ugyanúgy tönköly kenyeret, teljes kiörlésű, egészséges kenyeret adunk, mint amit mi eszünk, vagy ebben azért megengedőbbek vagyunk, és igenis, hogyha ő azt szereti, akkor kap egy fehér kiflit, egy sima kiflit, és akkor azt elrágicsálja. Tehát, hogy itt például mennyire fontos az, hogy egy kisgyereknél mondjuk akár a saját egészségtudatosságunkat kövessük.
Nagyon fontos az egészségtudatosság, illetve az, hogy azt mi is kövessük és láthassa, mint példát. A kenyér esetében én inkább a kovászos kenyeret javasolnám a gyerekeknek első körben, nem a teljes kiörlésűt. A teljes kiörlésűnek a rosttartalma az azért problémát tud okozni, és azt egy éves korig nem is nagyon szokták javasolni a falatkás hozzátáplálásban.
Nem, én a nagyobb, én most azért mondom, hogy már egy év fölött gyerekekre gondolok, hogy ott például mi az, amivel érdemes kísérletezni, mert nekem nagyon sokszor ez az egészségtudatosság, nyilván a felnőttek ezt akár egészen extrém szintig el tudják vinni. De az, hogy mondjuk egy gyerek legyen vega, egy gyerek legyen vegán, mert a szülők azok. Itt azért megint csak egy csomó kérdés felvetődik.
Igen, ez egy nagyon komoly kérdés, hogy milyen iskolát, és milyen, hát tulajdonképpen ezek ilyen táplálkozás eszmék,
de hogy egy gyereknek jót teszünk ezzel, vagy például árthatunk azzal, hogyha azt mondjuk, hogy nálunk a családban nem eszik senki húst, mi azóta sokkal jobban érezzük magunkat, milyen klassz vegának lenni, ezért Döncike is vega lesz. Ha nekünk jó, neki is jó.
Szerintem igen, lehet ártani ezzel a gyereknek, mert hogy mások az ő igényei, mások az ő szükségletei.
Egy kicsit erről mesélsz, hogy mi az, ami, és mondom, itt most már egy évnél nagyobb gyerekről beszéljünk, amire egy gyereknek feltétlenül szüksége van.
Hát egyfelől mind a három makrotápanyagra szüksége van, a fehérjére, a zsírra, a szénhidrátra. Ezeket a fehérjék, azok ebből a szempontból a kérdésesek, ugye. A fehérjét azt növényi forrásból is lehet komplettált formában, tehát a fehérjét szénhidráttal megfelelően kombinálva úgy adni a gyerkőcnek, hogy az teljes értékű legyen. Ugyanakkor nekik azért a fehérje igényük azért magas, tehát a gyerkőcnek azért is, mert hogy ugye fejlődik. A szervezetben nagyon sok fehérje kell, mert hogy enzimeket épít, hormonokat épít, tehát hogy olyan dolgokban is van fehérje, amire nem is gondolunk.
Tehát semmiképpen nem lehet egyoldalú egy gyereknek a táplálkozása, mert még egy felnőtt, ha esetleg kipróbálja és nem működik, és érzi magán, hogy valami nem oké, az teljesen más, hogy hat egy kifejlett szervezetre, mint egy olyan szervezetre, amelyik még éppen fejlődésben van.
Így van. Én nem akarnék senkit sem lebeszélni arról, hogy vegán módon tápláljon, illetve vegán legyen, csak ahhoz nagyon tudatosan és nagyon jól összeállított étrend kell.
Mi a helyzet a vitaminokkal? Nagyon sokféle kisgyerek vitamint lehet kapni, ezeket igen. A gumicukor, meg rágos, ezekre szükség van? Vagy hogyha mondjuk van egy gyerek, aki tényleg nagyon fényes, akivel nagyon nehezen jutnak dőlőre, mert mondjuk egyoldalúan táplálkozik a saját döntéséből, hogyha lehet ilyenről beszélni, akkor itt például van értelme ezeknek a vitamin kiegészítéseknek?
Mindenféleképpen, még abban az esetben is, hogyha vegyes a táplálkozás. Tehát igen, mert nagyon vitaminhiányos általában mindenki. És a földjeink is vitamin, vagy illetve ásványi anyag hiányosak. Tehát kizsigerelt földekből származó zöldségeket, gyümölcsöket eszünk, tehát szükség van a vitamin kiegészítésekre, illetve ásványanyag kiegészítésre.
Ugye a felnőtteknél is szokták mondani, hogy az a mennyiségű vitamin, amit be kellene vinni zöldséggel, gyümölcsel, az néha egyszerűen megugorhatatlan,
igen, nagyon
nem
nehéz.
Tudunk annyi kiló almát, meg így répát, van. Meg nem tudom mit megenni, ami mondjuk fedezné azt a nem tudom, B-vitamin vagy omega-3 szükségletet, amire valójában szükség lenne a szervezetnek.
Így van, mindenképp kellene kiegészítések.
Mik azok a gyümölcsök, zöldségek, vagy akár bármilyen étel, amire azt mondanád, hogy ezt próbáljuk meg beépíteni, mert mondjuk a legkomplexebb vitaminforrás, mint gondolok akár a banánra, vagy nem tudom, amiben annyi minden van, hogy jó eséllyel azért, ha nem is fedezi, de nagyjából lefedi a gyerek vitamin és ásványi anyagi igényét.
Nagyon jó. Az édes burgonya, a sütőtök, mint sárga növények, vagy sárga termések, nagyon jó karotin források, illetve nagyon jó forrásai a glükóznak is, ami keményítőből származik, az is egy nagyon fontos, az agynak is tápláléka. A zöld színűek nagyon sok, hát a vérképzéshez szükséges anyagokat tartalmazzák, tehát leveleseket mindenféleképpen érdemes lenne minél többet. A keresztes virágzatúak, azok a kéntartalmuk miatt nagyon fontosak, azok például az emésztés szempontjából is fontosak, és ezek is a hormonális egyensúly szempontjából is fontosak. Tehát tulajdonképpen az lenne a cél, hogy minél színesebb legyen. Tehát a színekben rejlő anyagok, mikroanyagok, mikroelemek, azok nagyon fontosak, illetve hát a színekben az antioxidáns tartalom is. Tehát a minél sötétebb egy gyümölcs, annál magasabb, speciálisabb, tehát többféle antioxidást is tartalmazhat, de hogy annál komplexebb ilyen szempontból.
Az, hogy nyers gyümölcsöt, zöldséget adjunk a gyereknek. Például a zöldségnél egy nagyon-nagyon sok olyan fórumot olvastam, ahol elmondják a szülők, hogy a másfél-két éves gyereküknek nyers zöldséget adni, az gyakorlatilag lehetetlen, mert egyszerűen nem eszik meg, nem szeretik. Ha pedig párolják, főzik, akkor meg ugye azt lehet tudni, hogy nagyon sok hasznos dolog eltűnik a főzéstől, a hőkezeléstől ezekből.
Nem biztos, mert például a sárgarépának a karotinját azt egyszerűbb hasznosítani, hogyha párolva van. Tehát, hogy például van, aminek jót tesz, meg a likopinnak is jót tesz, tehát a paradicsomban rejlő szuperanyagnak. Viszont a nyers azért az fontos lenne rossz szempontjából is. Nálunk például az vált be, hogy a céklát nem nagyon kedvelték, és én leszoktam reszelni almával, répával, van, amikor édesen adom, van, amikor teszek bele még banánt is, és akkor lesz belőle egy desszert. Ilyen formában például meg szokták enni. Ilyen nagy lyukú reszelővel reszelem. Tehát én tulajdonképpen ilyen kis reszelék. Lehet adni ezt
sem vagy.
Igen. Ez például nálunk bevált a céklára, ami egy kicsit ellentmondásos zöldség volt. Én megértem. Tehát édes, nagyon finom, de közben azért ott van az a földíz, amit azért nem nagyon kedvelnek a gyerekek. Sósan pedig akár karalábét is bele tudok, ami szintén egy megosztó. Beszokott még válni az is, hogyha csak egyszerűen földaraboljuk, és mint rákcsa. Amikor a kéntartalmúakat, kelbimbót, brokkolit, karfiolt megfőzzük, akkor egyfajta ilyen termálvíz illatot tud árasztani. Én azt
sok felnőtt is utálja egyébként, tehát igen. Felnőttek között is egy csomó vannak, akik egyszerűen nem tudják megenni.
Viszont ezek sütve nem csinálják ugyanezt. Tehát, hogyha beteszed a sütőbe, kicsit befűszerezve és megrillezed, akkor az már sokkal könnyedebb. Tehát, hogy könnyebben elfogadható a szaga is. Tehát, hogy talán ez még a gyerekeknek egy könnyebbség lehet.
Mi az, amikor azt gondolod, hogy a gyereknek a táplálkozása, vagy a finnyássága, vagy a táplálkozási nehézségei olyan szintű aggodalomra adnak okot, hogy érdemes szakemberhez fordulni? Nyilván egy aggódó szülő már akkor rohan szakemberhez, amikor még esetleg nincsen komoly baj, csak egyszerűen az ő lelke nem nyugodt, de mi az, amikor tényleg kell?
Én nagyon hiszek abban, hogy erre rá tudnak érezni az anyák, tehát hogy nem csak túlagódják, tehát szokták érezni, hogyha valami tényleg nem stimmel, hiába mondja azt bárki ott a körülöttük a rokonság, hogy de hát minden okén. Tudod, hogy ő egy kicsit ilyen, kicsit nehezebb esett, de hogy azért az anyák erre rá szoktak érezni. Amikor alulfejlett, tehát hogy érezhető, hogy lassabb a fejlődése, vagy pedig nagyon, nagyon vékony. Ha érezhető az, hogy enerváltabb, nehezebben tud felébredni, felkelni, tehát olyan kicsit olyan enervált és olyan sápat, tápanyaghiányosnak tűnik, akkor az már elgondolkodtató. És akkor érdemes megkérdezni egy szakembert is. Elsősorban először is a gyerekorvost és a védőnőt. Mert ők azok, akik a legjobban ismerik.
És akkor utána ők tovább küldenek akár egy táplálkozási szakértőhöz, egy gastroenterológushoz, vagy az is lehet, hogy valami teljesen más típusú probléma van, de akkor nyilván ahhoz a szakemberhez, aki...
Igen, hát lehet szenzoros integrációs zavar is, tehát bármi olyan, ami lelki eredetű, tehát nem feltétlenül az étkezéshez, vagy a táplálkozáshoz kapcsolódik az a probléma, úgyhogy több oldalról is érdemes megvizsgálni, hogyha azt látjuk, hogy mondjuk a súlyában is elmaradott, vagy visszamaradott.
De akkor a lényeg az, hogy a szülői minta mi, hogy amikor elkezdjük a hozzátáplálást, amit mondtál a legelején, akkor magunkkal tisztázzuk az ételhez, az étkezéshez való viszonyunkat.
Így van, ez fontos.
És nyilván ez a jó alap kell ahhoz, hogy aztán erre bármit építsünk. A Szépségnaplót hallottátok, ami az Azonos című YouTube sorozat kiegészítő műsora. Azért indítottuk el ezt a podcastot, hogy segítsünk megtalálni a benned lévő szépséget, és tanácsokat adjunk, hogy ezt hogyan tudod a legjobban kiemelni. Ha érdekel a téma, mindenképpen iratkozz fel a csatornánkra, és hallgass meg a többi epizódot is. Ha nem csak hallgatnád, de néznéd is a műsort, keresd rá a videóinkra a YouTube-on, Lilusz Szépségnaplója címen, amit a Rossmann csatornáján találsz meg. A műsor szerkesztője Zsille Sára Franciska, felvételvezetője Csomor Attila, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. A Szépségnaplót és Lilut hallottátok. Ne feledjétek, a szépség tanulható.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.